Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Határidőhöz kötött tűzszünet megfontolását kérte Orbán Viktor kijevi látogatásán Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöktől. A magyar miniszterelnök azt mondta, a nemzetközi diplomácia szabályai lassúak és komplikáltak. Azt kérte, fontolják meg, nem lehetne a sorrendet megfordítani és egy gyors tűzszünettel felgyorsítani a béketárgyalásokat. A magyar kormányfő hangsúlyozta, az EU elnökség átvétele után az első útja oda vezetett, mert a béke kérdése nem csak Ukrajnában fontos, hanem egész Európában. A háború, amit az ukránok most elszenvednek, mélyen érinti az európai biztonságot. Orbán Viktor Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról szólva hangsúlyozta, azzal a szándékkal érkezett Kijevbe, hogy a kétoldalú kapcsolatok ügyében előrelépést tegyenek. Konstruktívnak értékelte a tárgyalásokat, a múlt vitáit megpróbálják maguk mögött hagyni, és az előttünk álló időszakra összpontosítani, hangsúlyozta. Elhangzott, Magyarország erejéhez mérten szívesen vesz részt az ukrán gazdaság modernizálásában, és ehhez rendezett kereteket szeretne. Az Ukrajnában élő őshonos magyar kisebbség ügyében azt mondta, esélyt lát arra, hogy előrelépést érjenek el. Örömmel fogadta Zelenszkij kezdeményezését, hogy legyen ukrán iskola Magyarországon, ennek a finanszírozását a magyar állam vállalja. Az ukrán elnök kifejezte háláját Magyarországnak a humanitárius támogatásért, kiemelve, hogy az emberélet megvédését elsőrendű fontosságúnak tekinti. Volodymyr Zelenszkij szerint Ukrajna EU csatlakozása hosszú folyamat lesz, amelyben feltétlenül szükség van dinamikára. Fontosnak nevezte, hogy Európa változatlanul támogassa őket, valamint országának együttműködése minden szomszédjával megvalósuljon és kölcsönösen hasznos legyen. Az Európai Unió versenyképességének helyreállításáról írt cikket Orbán Viktor a Financial Times-ban. A kormányfő a londoni gazdasági napilapban megjelent írásában hangsúlyozza, 13 évvel első elnöksége után Magyarország immár másodszor tölti be az EU tanácsának soros elnöki tisztségét. Hozzátette, a versenyképesség romlása az elmúlt évtizedekben mind szélesebb körű folyamattá vált. Az Európai Bizottság két géntechnológiával módosított kukoricafajta élelmiszerként és takarmányként való felhasználását engedélyezte, közölte a brüsszeli testület. A határozat azt teszi lehetővé, hogy ezeket importálják az Unióba, a termesztést azonban továbbra is tiltja. Az Európai Bizottság újabb 1 milliárd 200 millió eurónyi beruházást mozgósít a nyugat-balkáni országok számára. A vízellátás és szennyvízkezelés, a vasúti közlekedés, az innováció fejlesztését, valamint a régió kis- és középvállalkozásainak zöldítését célozza a pénz. A megváltozott klimatikus viszonyok miatt minden gazdálkodók által megvalósítani kívánt öntözésfejlesztési projekt támogatást kapott az Agrárminisztériumtól, közölte a tárcavezető a közösségi oldalán. Nagy István ismertetése szerint a vidékfejlesztési program keretei között több mint 1200 projekt részesült támogatásban, összesen 176,5 milliárd forint összegben. A támogatási lehetőségek folytatódnak, melyek a KAP stratégiai terv keretei között is elérhetőek lesznek. Az üzemanyagárak ismét a szomszédos országok átlagára felett vannak, ezért a kormány napirendre tűzi a kérdést, mondta nemzetgazdasági miniszter az ATV-nek. Nagy Márton emlékeztetett, még mindig érvényben van a korábbi elvárás, miszerint a kutaknak az áraikat a szomszédos országok szintjén kell tartani, ha kell, komoly szabályozói lépésekkel beavatkoznak. Az előzetes adatok szerint 1068 milliárd forint, a GDP 5,4%-a volt a kormányzati szektor első negyedéves hiánya. Az egyenleg az előző év azonos időszakhoz képest 611 milliárd forinttal, GDP arányosan 4% ponttal lett kedvezőbb, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján júniusban rekordalacsony szintre csökkent a regisztrált álláskeresők száma, hívta fel a figyelmet a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. A regiszterben jelenleg mindössze 222.800-an szerepelnek, ami a rendszerváltás óta mért legalacsonyabb hatodik havi adat, ismertette Comba Sándor. Megtalálták a Tisza-Tokai szakaszán elmerült három ember holttestét, közölte a Borsodobói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. Az áldozatok hétfőn fürdőzés közben tűntek el a folyókban. Ők egy 50 éves férfi, egy 17 éves fiú és egy 16 éves lány. Végül az időjárásról. A folytatásban már derült lesz felettünk az ég, bár napközben erőteljes lehet a gomoly felhőképződés, így néhol kialakulhatnak záporok is. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Love me, leave me, let me lonely. You'll believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than ever be somebody else. You might find the night time, the right time, the kiss and night time is my time for this reminiscence. We'll be riding instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't want to borrow. Have it today, give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Somebody else. You might find the night time, the right time, the kiss and night time is my time for this reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't want to borrow. Have it today, give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love, there's no love for nobody else.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm Önöket, a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is Berecz Renáta vagyok. A mai műsorban elsőként az Eger környékén élő és alkotó Demeter László legújabb könyvét ismerhetik meg, majd Katona Dénes piarista szerzetesről hallanak, és végül az idei Gulag konferencia egyik előadása hangzik el. Tartsanak velünk!
Görög teremben címmel jelent meg Demeter László legújabb kötete, novellák és elbeszélések találhatók benne. A kötetet a Bródi Sándor könyvtárban mutatták be június 18-án. Honnan jöttek ezek a novellák és elbeszélések?
Onnan jöttek, hogy megértem ezeket részben, részben pedig kitalációk. Élményi alapja van mindegyiknek. Ezt mondhatom különösen a Kaszárnya karácsony anno 1954 katona élményeimet írom le, mely kis eltéréssel a nevek természetesen megváltoztatásával, de igazi élmény alapján készült. Az a rettenet, a borzalom pont karácsony éjszakáján riadóztattak bennünket télen, mínusz 3 fokos hidegbe, és közben esett a hó. Mindez azért, mert a részeg parancsnok elrendelte a tűzriadót csupán azért, mert egy gyertyát mertek gyújtani takarodó után a kiskatonák, 4 egri kiskatona, akik megszerették volna ünnepelni a karácsonyt. Több élményi alapja is van a novelláimnak, de megtalálható benne például a józan paraszti humor is. És a címadó az Angyal a görögteremben, ez onnan származik, hogy a háború végén, decemberben, 1944-ben kibombáztak bennünket, az üzletet, a cukrászdát is bombatalálat érte, és külön a Jankovics Dezső utcai házunkat is bombatalálat érte. És kénytelenek voltunk valami helyet keresni, és én kitaláltam, hogy a Cisztereknél lesz a legjobb helyünk. És a igazgató úr bele is egyezett, mivel sok család volt már az osztálytermekben, és mi is így kaptunk helyet, szűkösen voltunk, és lepedőkkel választottuk el egymástól a családokat. Mi véletlenül a görög terembe mentünk, és az történt, hogy én oda képzeltem az egész családot, és ezt megrajzoltam, amint a 2 katona bátyám, akiket Leventékkel együtt vittek el októberben, és a kisöcsém, aki a nagyanyámmal a Dunántúlon ott maradt, mikor bezárult a gyűrű, a szovjet hadsereg elvágta az útját, Székesfehérvártól nem lehetett tovább menni, és ott ragadtak. És az történt, hogy a görögteremben a rajzot, mikor feltűztem karácsony estéjén, ekkor kezdte el apám a épségben maradt egy zacskóban a kristálycukorból készült szaloncukrot, amit anyámmal együtt megcsináltak a délután folyamán. Elkezdte osztogatni a családoknak, akik bent szorultak a görög terembe, és a falon lévő rajzom éppen a Laokon csoport és Homérosz közé került, és akkor úgy éreztem, hogy az az angyal valóban, mintha mosolygott volna, és mosolyával az egész termet betöltötte volna. Az az angyal tartotta a fenyőfát a rajzomon, és alatta ott volt az egész család. Hát ez az élményt meg kellett írnom, és még sok más élményszerű a sok kitalált történettel szemben.
És el tudja az olvasó különíteni, hogy melyik a valós történet, és melyik a kitalált?
Nem, hál' Istennek, mert mi is lenne, ugyanis ha magára ismer valaki, és önmaga tanúja lesz, az jó, és ha még élnek egyáltalán a szereplő tagok benne, de ha nem, meg vannak változtatva a nevek természetesen, és ha valaki úgy ismerne rá, esetleg önmagára, ami nem valószínű, de hát előfordulhatnak, akkor sincs semmi.
Nem csak írsz, hanem festesz is, említetted már a gyermekkori rajzodat, a könyv borítóján pedig egy általad készült festmény látható, Kalapos hölgy Gerberával a címe.
Igen, ez különösen tetszett nekem.
Kapcsolódik tetszett. Valahogy a novellákhoz, az írásokhoz?
Nem kapcsolódik, de úgy néz ki, mintha egy angyal volna a szép hölgy alakjában, és megtévesztő ezáltal, mondjuk úgy, hogy ez a reklám helye, hogy kívánatossá tettem ezáltal a általam tervezett könyvborítóját.
Sokan voltak a könyv bemutatón a Bródy Sándor könyvtárban. Van egy olvasótáborod, akkor ezt mondhatjuk így?
Hát, reménykedem benne, hogy van, aki még olvas egyáltalán, mert ennek is lehet örülni. A mai világban erre nagyon kevés ideje van az embereknek. Hát, tréfásom, mondom is egyik versemben, hogy nem kell ide már irodalom, meg egyáltalán a művészet, hiszen minden pótol az okos telefon. Blőd a tömeg ugyan, de van okos telefon. Ez nem vonatkozik természetesen a hallgatókra.
Vers, készültél egy versen a beszélgetés végére, ugye?
Igen, ez megrendelésre írtam, bevallom őszintén. Az itteni igazgatóság felkért arra, hogy ugyan én költő vagyok, írjak már egy rövid, frappáns, dicsérő szöveget ország alapító Szent István királyunkról. És igyekeztem úgy összesűríteni a dolgokat, azért is választom most ezt, hogy megrendelésre is lehet írni. A vers címe: Hol vagy István király? Országalapító Szent István királyunk, téged dicsér ma egész magyarságunk. Szerte a világon, hol magyarok élnek, felhangzik himnuszunk, s a könyörgő ének. Hol vagy István király? Téged magyar kíván, gyászos öltözetben, te előtted sírván. Mert most is gyászolunk, a magyar vér hullik, Kárpátaljáról sikoly s jajszó hallik. És mint már annyiszor, most is helyt kell állnunk, Európát védvén most is kell harcolnunk. Nagy királyunk, segíts, hogy eljöjjön végre egész országunknak az áhított béke.
Köszönöm szépen Demeter Lászlónak a beszélgetést, a verset, és még sok erőt, egészséget kívánok neked, mert gondolom van még a tolladban néhány történet.
Bevallom őszintén, hogy egy kötetnyi vers már a tarsolyomban van, és kiadásra vár. Remélem, hogy még meg tudom érni azt, hogy megjelenik a újabb vers kötetem.
Köszönöm szépen Demeter Lászlónak a beszélgetést. Thank you.
Idén 150 éve, vagyis 1887. júniusában hunyt el Katona Dénes piarista szerzetes tanár. Ez adta a most következő beszélgetés apropóját is. Bácskai Horváth Hajnalkát, a piarista rend munkatársát hallják.
Katona Dénes egy piarista szerzetes volt, élete nagy részében tanított, tehát ő történelem tanárként működött tulajdonképpen a renden belül, de ő saját munkásságából leginkább az irodalmi tevékenységét értékelte a legtöbbre. Az utókor azonban elsősorban matematikai vagy növénynemesítő agrármérnöki tevékenysége miatt emlékezik rá. Az ő növénynemesítő tevékenységét elsősorban hazafelemelésének az ügye motiválta, alapvetően gazdasági megfontolásokból fordult afelé, hogy Magyarországra külföldről korábban behozott növényeket is meghonosítsanak, itt is tudják termelni. Elsősorban az indigónak a hazai termesztésével foglalkozott.
Bocsásson meg, mielőtt folytatná, nemrégiben voltam egy kékfestő múzeumban, és megkérdezték a látogatóktól, hogy ki tudja, mi az az indigó, és csak én tudtam, mert elég öreg vagyok ahhoz, hogy ezzel festették régen a Trapper Farmert többek között.
Így van. És hát még korábban egyébként, mielőtt az amerikai meg indiai indigó bekerült volna Magyarországra, volt egy európai növény, az Izatis tinctoria, amit festőcsüllenként lehet fordítani. Ezt leginkább Türingiában használták ugyanígy kelméknek a festésére. Aztán, ahogy az 1550-es évektől a kelet-indiai társaság behozta az indigót, úgy ennek a termesztése egyre inkább háttérbe került, viszont Katona Dénes szerette volna, hogy minél több hazai terméket állítsanak elő. Nagyon izgalmas a Honi Indigo ne további a című munkájában, ahogy ő ezt itt szépen végigvezeti, hogy ugyanazon a területen mekkora hozamot hoz a külföldi indigo, a hazai festőcsüllenk, és milyen gyártási eljárás révén érhető el az, hogy ugyanazokat a hozamokat, vagy ugyanazt a szint el lehessen érni a hazai festőcsüllenggel. Az 1830-as évektől kezdve, amikor ő a Kecskeméti gimnáziumban tanított, onnantól kezdve már foglalkozott ennek a növénynek a nemesítésével, de aztán, amikor ő Sátoraljaújhelyre került, ott tenyésztette ezeket, és küldte leginkább az ország különféle részeire. Megalapította egyébként a hazai indigó társaságot is, próbálkoztak ennek a gyári keretek között való alkalmazásával, Géntli Rudolf a tengelicei birtokán megpróbálta elindítani azt a gyárat, de aztán ez végül kudarcba fulladt. Tulajdonképpen gazdaságos körülmények között ez nem volt működtethető. De az indigó mellett egyébként más növényeknek a hazai honosításával is próbálkozott. Például a dinnye termesztést is erősen szorgalmazta, hogy a görög dinnye a 16.-17. századtól már megjelent Magyarországon, de például a sárga dinnye termesztése akkoriban kezdődött. Izgalmas, ahogy ő ezeket így leírja, hogy homokos talajba ültessék, például ajánlja, hogy előtte érdemes borsót ültetni, és akkor a következő évben sokkal jobb terméshozamokat hoz. Világosan látta, hogy az alföldi pusztákon jobb eredmények várhatók. Izgalmas az újhelyi státuszdomuszban, ahogy leírják, hogy hát ő újhelyen is próbált tenyészteni dinnyét, de azok a dinnyék sajnos zöldek maradtak, úgyhogy tühében a házfalához vaktosta őket, mert azok nem értek meg, de messziről csodájára jártak a szép őszi barackiainak, ribizlinek, gránátalmát tenyésztett, és hát akkoriban kezdődött a kávénak, teának nem csak a legjobb módúbbak között, hanem a polgárok között is a fogyasztása, amely viszont nagyon drága volt, úgyhogy ezeknek is megpróbálkozott a hazai viszonyok között való termesztésével.
Nemrégiben beszéltem egy balassagyarmati helytörténésszel, aki annak járt utána, hogy a háború előtt miért volt Balassagyarmaton az igazi fekete kávé viszonylag olcsó, és a kávéház tulajdonosainak leszármazottaival beszélgetett kint Amerikában, és azt mondták azért, mert ők saját maguk termesztették. Katona Dénesnek sikerült a kávétermesztés?
Sikerült neki bokrokat meglehetősen nagyjá növesztenie, ezt le is írja egyébként, hogy ehhez nem is kell annyira meleg, hanem a magasabb hegyi területeken ez megérhet. Az lehet vele a probléma, hogy fagy ne érje, úgyhogy ezért ajánlotta, hogy üvegházba tegyék. Ugye utána az erjesztési folyamat és a pörkölési folyamatnak a nehézségeivel szembesült, de ő a saját maga által termesztett kávéból fogyasztott az újhelyi rendházban, minden ebéd után ivott abból.
De akkor nagyban sem ez, sem az indigo, nem. Sem a többi ötlete nem jött be?
Tulajdonképpen nem. pontosan ez volt itt a probléma, hogy az ő legfőbb célja ez volt, hogy az ipari termesztés felé ezeket el tudja mozdítani. Külfölddel is levelezett, a Smithsonian intézettel Amerikából, meg Santos Jánossal is, tehát próbálta az újabb tudományos eredményeket beépíteni, a Földművelésügyi Minisztériumból pedig támogatásokat próbált ezeknek az ötleteknek a megvalósításához összeszedni, de ez azért inkább úgy tűnik, hogy a sátoraljai rendház kertjében saját magának a kezdelésére próbált újabb és újabb növénynemesítő tevékenységet kezdeni. Ezeket népszerű lapokban, falusi gazda, kertészgazda, hegyalja, hogy minél többekhez eljusson, de azt a nagyüzemi gátat tulajdonképpen nem sikerült átlépni, áttörni a tevékenységével.
Mondta, hogy a saját kezdtelésére hát nem ment el a kedve. Tőle milyen ember volt Katona Dénes? Mi rajzolódik ki a műveiből vagy az iratokból?
Katona Dénest egyfajta polihisztornak tekinthetjük. Őneki a picit az ideája, ez a Dugonics András féle piarista szerzetes, kicsit a reformkori magyarság, aki a haza ügyének előmozdítására teszi föl életét, tudományát, egész tevékenységét a magyar nyelv ügyének, a magyar haza ügyének az előmozdítására. Ehhez kapcsolódik ugye őneki az irodalmi tevékenysége is, a matematikai tevékenysége is, és az előbb említett növénynemesítő munkája is. Visszaemlékezések szerint ő egész életében Díszes Attilában járt, a magyarságát nagyon fontosnak tartotta, sokat vitatkozott a hazai politikai eseményekről. Ő megélte a forradalmat az újhelyi házban, a haza és a haladás ügyét támogatta, de mindvégig egy nagyon konzervatív állásponton eltehető azt mondta, hogy Magyarország sokkal jobb a birodalom keretein belül szövetséggel, mint egyedül létezni, de a legfőbb boldogságot az embereknek valahogy úgy fogalmaz, hogy a magyar nyelv ügyének a kibontakoztatása szolgálhatja. Dini bácsiként emlegették őt a kortársak hosszú fehér hajával, ahogy egész nap elbíbelődött a kertjében ezekkel a növénynemesítő munkákkal, és ezt igen többször leírja egyébként bevezetésekben, hogy minden probléma, amihez ő nekilátott, a szorgalom és a tudás motiválta abban, hogy ezekben kitartson. Nagyon izgalmasak egyébként ilyen szempontból akár az alkalmi költeményei is. Ugye ez is így a 19. századra az alkalmi költeménynek a műfaja, különösen a latin nyelven íródotté azért, mert meghaladott volt, azonban ezeket ő továbbra is az egrieseknek a beiktatására, Rudnai Sándor beiktatására is, amikor ezt így leírja, akkor mindig hangsúlyozza, hogy a közjó érdekében igenis dicsőíteni kell ezeket az embereket. Megélte a Szegedi Piarista Gimnázium 100 éves évfordulóját, és akkor is elmondja ezt, hogy milyen szerencsés Szeged városa, mert hogy a bölcsatyák gondoskodtak arról, hogy a gyenge ifjúság tudáshoz juthasson, amivel aztán majd ők a haza ügyét tudják szolgálni a későbbiekben.
Tanár volt, piarista tanár, bár azt hiszem az utolsó 3 évtizedét már a tanári katedrától visszavonulva töltötte, matematikát is tanított, ugye?
Ez ennél egy picit bonyolultabb kérdés, ugyanis ő tanárként elsősorban történelmet tanított a rendnek az iskoláiban, Tatán tanított, aztán Szegeden volt 1816 és 21 között, utána Kolozsvárot 1822 és 26 között. Történelmi tárgyú munkái is születtek, elsősorban a diákoknak kiadott vizsgatézisei maradtak fönt, amikről aztán a diákok vitatkoztak. Ugyanakkor ő az egyetemen, a Bölcseleti Egyetemre járt 1806 és 1808 között, akkor a bölcsész karon még oktattak matematikát is, és az egyetem keretein belül egyébként akkor tanult mérnöki tudományokat és agrártudományokat is, és itt volt az ő tanára Dugonics András. Ő egyébként 1808-ig tanított itt a Pesti Egyetemen, tehát akkor ő már nagyon idős volt, de különösen kedvelte a saját szerzete Béli, egyébként matematika iránt is fogékonyságot mutató Katona Dénest. Az ókor óta ismert volt 4 klasszikus geometriai probléma, amelyet nem tudtak megoldani. Ezek voltak a körnek a négyszögesítése, a hegyes szögnek a harmadolása, a kocka kettőzése, és volt még egy, amiket a klasszikus euklideszi elvekkel szerettek volna volna megoldatni, és hát a Dugon is ezt így ajánlotta a diákjainak, hogy ezeken a problémákon gondolkozzanak. Ezt Katona Dénes annyira fontosnak tartotta, hogy élete folyamán többször visszatért ezekhez a problémákhoz. 1843-ban jelent meg először a Hegyes szeglet meghármazása című munkája, latinul is természetesen Trisectio Anguli Acuti címmel, amelyben egy lehetséges módot vázolt fel arra, hogy ez hogy megoldható ez a probléma. Ez különben azért is izgalmas, mert 1837-ben Piero Vanzel már bebizonyította, hogy ez a geometriai probléma nem megoldható. Erről Katona Dénes vagy nem szerzett tudomást, vagy pedig ez inkább csak felhívás volt számára, hogy még tovább foglalkozzon ezzel a problémával. Ezt az írását aztán elküldte a Magyar Tudományos Akadémiához, Oxfordi Egyetemre és Párizs vezető egyetemeire is. Oxfordból kapott ő ezért elismerő választ, úgyhogy ő élete végéig többször várta, hogy majd megkapja ennek kapcsán a jutalmat is. Hát a Magyar Tudományos Akadémiától viszont kapott egy dorgáló levelet, Arany János által szignózva, mégpedig azzal, hogy az akadémia alapítói egyik rendpontja kimondja, hogy ők semmilyen olyan dolgozatot nem fogadnak el, amely a perpetuum mobile, a kör négyszögesítése és a háromszög harmadolásának a problémájával foglalkozik. Nyilván a Tudományos Akadémia megpróbálta ezeket az állandóan visszatérő problémákat kiszűrni és a tudomány felé terelni az itthoni gondolkodókat. Katonát ez a probléma ettől függetlenül nagyon foglalkoztatta, és aztán élete végén az új helyi nyugdíjas évei alatt még a kör négyszögesítésének a problémájának a megoldására is kínált egy megoldást. Egyébként matematikusok azt mondják, hogy mindkettő megoldás közelítőleg helyes volt, pontos mérésekig nem volt ez elvihető, de nem voltak gyökerében rossz matematikai megoldások.
Az elhangzott beszélgetésben Bácskai Horváth Hajnalkát, a piarista rend munkatársát hallották a 150 éve elhunyt Katona Dénes kegyesrendi atyáról. A gulágokban elpusztultak emlékének megörökítésére alapítvány konferenciát rendezett a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. a konferencia az alkotó szabadsága, művészek a szovjet fogságban címet viselte. A mai alkalommal Rácz János történész előadásának szerkesztett változatát hallják.
Egy elég különös történetről fogok ma önöknek beszélni. Aki esetleg ismeri a munkáimat, az tudja, hogy különös vonzalommal viseltetek a angolszász kommunizmus iránt. Leginkább azok a angolszász kommunisták érdekelnek, akik valamiért úgy döntenek, hogy elhagyják a kommunizmust, illetve kiábrándulnak ebből az eszmerendszerből. És mivel művészetekről van szó, ezért azt gondoltam, hogy Magyarországon talán egy kevésbé ismert történetet fogok önöknek bemutatni. Tomás Góviónak a története, aki 1938 és nagyjából 1954 között járta a különböző táborok világát, ebből 1947-ig a Kolimán volt, tehát az aranymezőkön volt. Hozzá kell tennem, hogy a történet önmagában azért is érdekes, nem csak azért, mert egy művész emberről beszélünk, hanem ugye egy amerikai kommunistáról beszélünk, aki egyébként 1975-ben migontán már túl van az egész történet, hiszen 1960-ban tudja elhagyni a Szovjetuniót. 1975-ben ad egy rádióinterjút a helyi rádióban, ő Buffalo-ban született, és ebben a rádióinterjúban ő elmondja, hogy tulajdonképpen, ha nincs a gulág, akkor ő valószínűleg is nem tapasztalja meg a gulágon azt, ami ott zajlott, ezt az iszonyatot, akkor valószínűleg kommunistaként jön haza, vagy ott marad a Szovjetunióban. Úgyhogy az, hogy ő neki kinyílt a szeme arra, hogy milyen rendszerben élt, vagy tulajdonképpen mi az a hit, amit ő oda köt, az a hit, ami oda kötötte őt, ő nagyon befolyásolta az átélt élmény, és teljes egészében meg is fordította. Tehát a 75-ös interjújában elmondja, hogy ő tulajdonképpen nem gyűlölt senkit, már egy idő után egy valamit gyűlölt, a kommunizmust. Tehát Lenin, Sztálint, meg ezt az egész rendszert, ami őt ebbe a helyzetbe hozta, tehát teljes pálfordulásnak lehetünk majd a történetében a szemtanúi. Milyen volt kezdetben az ő élete? Egy olasz bevándorló család gyermekeként született 1916-ban Buffalo-ban. Itt egy képet láthatunk, ez már a letartóztatása után készült a Szovjetunióban ez a fotó róla. A családról tudni kell, hogy ez egy tipikus dél-olasz család, aki a korszakban már többször is járt, vagy a családtok többször is jártak külföldön. A nagyapja Brazíliába volt, egyébként az apja is járt Brazíliában, onnan hazajönnek, aztán az apja átmegy Kanadába, végül kiköt az Egyesült Államokban, és ott dolgozik, oda megy hozzá a felesége, és ugye kint is születnek gyerekeik, tehát elkezdenek egy átlagos olasz bevándorló család életét élik Buffalo-ban. 1917-ben a úgynevezett nagy bolsevik forradalom után kezdenek a dolgok egy picit megváltozni a családban, addig egyébként egy elég vallásos családról beszélünk, tehát hívők is, ezt maga is leírja Tomás Góvió az emlékirataiban, illetve a könyvében, ami 1979-ben jelenik majd meg. Hogy jelent meg, és valahogy mégis átalakul az egész történet a bolsevik forradalomnak a hatására, aztán hogy folyamatosan kapják az impulzusokat a kapitalizmustól, és az apja lesz először kommunista, aztán az anyját is beleviszi ebbe, és hát ahogy ilyenkor lenni szokott, végülis egy kommunista családdal fogunk előbb-utóbb szemben állni, a fiú is természetesen követi az apját. A kommunista mozgalmon belül egyrészt úttörő volt, az amerikai kommunista mozgalmon belül is nem sokára tagja lett a Young Communist League-nek, ez gyakorlatilag a DISZ-nek a megfelelője kint Amerikában, egy ifjú kommunista liga, tehát ők is szerveznek, fölvonulnak, tüntetnek, adott esetben a tüntetéseken ott vannak, röplapoznak és minden egyéb. Az apja egyébként többször kerül be a buffalói helyi újságba azzal, hogy őt letartóztatták valami oknál fogva. Aztán, hogy előbb-utóbb követi a fiú is, tehát először 1930-ban, tehát mindössze 14 évesen kerül szembe a törvénnyel, no, nem azért tartóztatják le, mert egyébként ott van valóban egy tüntetésen, és valóban kiabál is, mert ugye neki az a dolga, ott van vele egy ilyen ifjú kommunista ligához tartozó szervező, és amikor van egy ilyen nagy demonstráció, és megjelennek a rendőrök, akkor neki a feladat az, hogy fölálljon egy ilyen zöldséges, gyümölcsös strandra, és onnan üvöltözzön, hogy itt vannak a rendőrök, meg a kapitalisták, elnyomás és minden egyéb. Ezt teszi is, csak a rendőr, aki lerántja, azzal együtt összetörik a pultot is, és tulajdonképpen a pultban esett kár miatt kerül ő a fiatalkorúak bíróság elé, és kap pár nap elzárást. No, nem kéne leülnie, hogyha kifizeti azt az $5, amiben ez kerülne, de hát a kommunisták ekkor úgy vélik, hogy az a jó, hogyha minél többen vannak közülünk börtönben, mert ugye ők a mi mártírjaink, és akkor lehet rájuk hivatkozni újságban, mindenhol, tehát ráveszik a fiatal, nem fogjuk kifizetni ezt a díjat, maradjál csak te ugye börtönbe, aztán kimegy, és hát kvázi még írja is, hogy hát egy kicsit ilyen sztárként néztek rá a kommunista mozgalmon belül Amerikában, hogy ő már ugye ilyen fiatalon is letöltött egy pár napot a börtönbe. Az igazi dráma az akkor kezd, kezdődik, amikor 1931-ben letartóztatják az édesapját, és akkor már nem csak egy évet kap az apuka, hanem azt mondják neki, hogy őt deportálni fogják. Van egy olyan új törvény, akkoriban már ezt eléggé alkalmazzák az amerikaiak, hogyha valaki bevándorlóként van benne az Amerikai Egyesült Államokban, és úgy érzik, hogy veszélyes az ottani biztonságra, akkor azt vissza tudják deportálni eredeti hazában, most őt Olaszországba akarják visszadeportálni. Hát ugye ez a halálos ítéletet jelenteni az Guvio édesapja számára, Joseph Guvionak, hiszen már Mussolini van, tehát hogyha egy ilyen amerikai kommunistát olasz háttérrel oda visszadeportálnak, hát abból nem jött volna ki jól, ezért ő azt mondja, hogy önként távozik a Szovjetunióba. És ez meg is történik, és miután Guvio, aki egyébként kereskedelmi művészetet tanul a Buffalo-i technikumban, az érettségit elvégzi, 1935-ben ő is az édesapja után megy, vele megy egyébként ugye édesanyja és az egyik testvére is, a másik nővére az nem, mert az időközben megházasodik és ő otthon marad, hát ugye a történetből már ki fog jönni, hogy ő jár gyakorlatilag a legjobban. A család így a Szovjetunióban kezd élni, és ez Guvio is ott van 1935-től fokozatosan. Most milyen egy külföldi kommunistának a Szovjetunióban ekkor? Hát a saját könyvében leírja, hogy neki az 1936-os év volt a legjobb az életében. Nagyon furcsa, mert ugye 1938. március 21-én tartóztatják le. Most ő mi az, amire hivatkozik? Hát ugye egyrészt ugye ott már vannak bőven amerikaiak, akármilyen meglepő ez. Ha valaki elolvassa Alexander Dolgunnak a könyvét, aki szintén a gulágra kerül, csak egy későbbi időpontból, leírja, hogy a 30-as években azért volt egy szép kis amerikai közösség a Szovjetunióban. A gazdasági világválság hatására nagyon sokan úgy döntöttek, hogy inkább ott próbálnak, szerencsét elvesztették az állásokat, technikusok, munkások, tehát pont olyan embereket igyekeztek kihalászni Sztálinék, akire adott esetben szükségük is volt a kommunizmus építésében. Tehát, hogy volt egy ilyen közösség, volt külön klubjuk, ahol el tudtak járni táncolni, volt külön boltjuk, ahol tudtak ugye vásárolni, tehát hogy hiába éltek ott a Szovjetunióban, elszeparálódtak. Nagyon sok érdekes szöveg van az emlékiratában arra vonatkozóan, hogy látja a rengeteg szegény embert is az utcán, néha ugye kérdések merülnek fel benne, hogy hát tulajdonképpen mi is történik, ő meg viszonylag jól él, hiszen egyrészt esti művészeti egyetemre jár, miközben dolgozik, egyébként propaganda lapoknál, ahol tudja kamatoztatni ezeket a művészeti képességeit, tehát tud dekorálni újságokat, szlogeneket tud festegetni, vagy akár angolra lefordított könyveknek a címlapját tudja dekorálni, tehát viszonylag jó életet tud magához biztosítani, miközben a szülei meg keményen dolgoznak a gyárakban, tehát ez is egy ilyen furcsa kettőséget teremt számára, hogy hát ugye arról volt szó, hogy itt ezen munkásmennyországot építenek, aztán végül is mibe keveredett, de ezen fölül tud emelkedni, ugye közben jön a szerelem és minden egyéb, hiszen egy fiatal emberről beszélünk, aztán egyszer csak, hogy nem, már nincs édesapja ott velük, hiszen 1937-ben eltűnik, akkor nem tudják, hogy hova, meg hogy miképp, azt mondják neki, hogy el kell menni Moszkvából egy másik helyre dolgozni, aztán egyszer csak eltűnik, már nincsen sehol, elkezdődnek a letartóztatások 37-ben, és egy teljesen új helyzetbe kerül, és ahogy a visszaemlékezésében mondja, gyakorlatilag honvágyat érez az Amerikai Egyesült Államok után ezeknek következtében, illetve előtte megpróbál egy olyan megoldás, hogy elmenne a spanyol polgárháborúba harcolni, oda nem engedik el, akkor megpróbál ugye vízumot szerezni valahogy, majd bemegy az amerikai nagykövetségre, van egy olyan gondolat, hogy akkor hiszen az amerikai kommunisták, ekkor még egyébként kommunistának tartja magát, az amerikai kommunisták közül sokan harcolnak a spanyol polgárháborúban, az Abraham Lincolnról ellenvezett brigádba, tehát hogy ahhoz csatlakozna, ilyen áttétel, ha már onnan nem engedik el, akkor Amerikán keresztül, és hát januárban bejelentkezik 38-ban, majd márciusban megint visszamegy, de az a probléma, hogy amikor kijön a nagykövetségről, mert éppen az ügyintéző, aki odaadná neki a vízumot, vagy akivel meg tudná ezt beszélni, ebédelni ment, tehát ki kell menni, a köcsön már elkapják. Tehát az utcán, őt fényes nappal tartóztatják le, és tulajdonképpen viszik majd be a Ljubljankába, és ugye elkezdődik a kihallgatás és minden egyéb. Ugye a könyvének a címlapját látjuk, tehát látható, hogy azért amióta majd visszatér az Amerikai Egyesült Államokba, rajzolgat az emlékeiből. Itt is láthatjuk ezeket a rendkívül keskeny, lesományodott arcokat. Egy ilyen kicsit ilyen orosz, szovjet realizmus jelleggel rajzolgatja ezeket. Egyébként 44 képet rajzol majd összesen, miután az ön jelenleg ezek a Hoover intézetben vannak, nekik adományozta tulajdonképpen a család ezeket a képeket. Na most miután elítélik 5 évre, 5 év gulág kényszermunkára ítélik őt, mint társadalmilag veszélyes elemként ítélik el őt. Egyébként őt nem verik meg, ő ezt mindig elmondja, és akkor elkezdődik az út ugye ott a vörösre jelzett Magadán irányába. És tudni kell, hogy ugye gyakorlatilag a Vlagyivosztokig el tudnak menni még, itt a japán szigeteknél látjuk ezt a vörös vonalat, egy részét ugye hajóval kell megtenni a végső útnak, ugyanis nincsenek vasútvonalak. Tehát ez a legmegdöbbentőbb az egész, hogy miután átszelik egész Szovjetuniót, utána majd még hajóra kell szállni, és így tudják megközelíteni közelíteni ezt a térséget, és Japán tengeren keresztül mennek majd az Ohocki tenger egészen Magadánig, és itt kezdődik majd az igazi nagy problémája, amikor először beosztják őt is Magadánban egy kényszer munkatáborban, ahol majd el kell mennie ugye a kolimai aranymezőkre, aranyat mosni, illetve ásni, meg minden egyéb, tehát fizikai munkát végezni, ami az ő nincsen hozzászokva. És az első tél az a legkritikusabb általában a művészek szempontjából is, akiket esetleg ilyen munkára osztanak be, vagy inkább az értelmiségiek szempontjából, akik nincsenek ehhez hozzászokva, tehát ott arad közöttük igazán a halál, és ő se bírja ezt a hihetetlenül nehéz munkát. Ugye használnak a táborban egy szót azokra az emberekre, akik fizikálisan már teljesen legyengülnek az éhe, a munkától és az éhségtől, illetve szellemileg is, tehát már egy olyan állapotba jutnak, amikor már szinte semmi nem számít, csak valahogy az élelemnek a megszerzése, ugye ők a dohagyágák. Most az egyik kollégámtól, aki most jelen pillanatban a csoportvezetőnk lett, Seres Attila, és ő ugye orosz szakos is, tehát ő oroszul nagyon jól beszél, azt mondta, hogy tulajdonképpen a 19. századból eredeztethető ez a szó. Ez egy olyan kalácsot jelent, aminek van egy fogó része, vagy volt egy fogó része, amit keményebbre sütöttek, és ezt általában nem ették meg, hanem letörték és eldobták, és az utcán a hajléktalanok szedték össze, és megették ezt a fogó részét ennek a kalácsnak. Innen ered a szó, és használták egyébként hajléktalanokra is. Ő nem tudja lefordítani ezt angolra, hogy azt mondja, hogy azok az emberek, akik az út végén vannak, tehát már a halálhoz közelednek, ő is ebben a helyzetben van, és kérdés, hogy tudja saját magát megmenteni ebből a helyzetből. Itt is látható egy kép, amit a kolimai aranymezőkről festett, illetve az aranybányászatról, illetve rajzolt. Az első, amit ő mond, hogy amellett, hogy majd elkezdi hogy a művészeti tevékenységét folytatni, az első túléshez vezető lépcsőfok az a kapcsolat a közbüntényesekkel. Tehát a úgynevezett bűnöző elemekkel. Tehát ha valaki kín van, és megpróbált tőlük teljesen elszeparálódni, vagy esetleg egy kommunista múlttal van ott, és ő ezt még hangoztatja is, az nagyon rosszul jár, azokat általában megölték kint ezek a közbüntényesek. Ő rájön azonban arra tapasztalati úton, hogy valójában mi itt a probléma. Rájön arra, hogy azok az emberek, akik akkor az 1930-as évek végén vannak kint ezen az aranymezőkön, többnyire annak köszönhetik a bűnözői múltjukat, hogy hihetetlenül nehéz helyzetbe kerültek a Szovjetunióba. De tulajdonképpen a kommunista rendszer termeli ki ezeket a bűnelkövetőket. Azáltal, hogy a szüleik vagy a hozzátartozóik meghaltak a nagy éhínségben, 30-31-32-33-ban, és amiatt ők rákényszerülnek egyfajta bűnözői tevékenység folytatására. És amikor bekerülnek ők a gulágra, akkor ők rendkívüli módon utálják a kommunizmust meg az egész rendszert, tehát aki azt képviseli, az nekik a halálos jelenségük, azt el akarják pusztítani. Ráadásul nagyon jól szervezettek, még az őrök is félnek tőlük, hiszen egy-két őrt is el tudnak juttatni a más világra, tehát elvágják a torkát, vagy egyéb tevékenységet végeznek, hogy nem maradjanak az élők sorában, és ráadásul nem lehet őket kemény munkára fogni, tehát annak ellenállnak a végletekig, és úgy tekintenek a gulágra, mint az otthonukra, hiszen kimennek, megint bűnözni fognak, ismét visszakerülnek, tehát és te igazából otthon érzik magukat, már bocsánat ezért a kifejezésért, börtönbe vannak, tehát az teljesen más, hogy gondolkoznak arról, mint egy oda került politikai fogoly. És ő neki nagy szerencséje van, mert nem lépett be a komszomolba, és az őrök meg komszomolisták jelvényt viselnek, és minden egyéb, tehát az is ugye egy fekete pont lenne. Tehát ez sem. Ráadásul ugye tud rajzolni nagyon jól, és akkor itt jön, hogy meg kell tanulnia például tetoválásokat készíteni. Hiszen ezek az emberek szeretnek magukon egy-egy tetoválást elhelyezni, akár egy mesztelen nőt, akár egy sellőt, akár egy feliratot, hogy például örökké emlékezni fogok rád, anya, vagy egyéb ilyen dolgokat, és ezeket meg kell tanulnia. És ezért cserébe ő kenyeret kap tőlük, meg élelmet, és védelmet, ami nagyon lényeges. Tehát, hogy befogadják őt ezáltal, máshogy tekintenek rá, mint a többiekre, és ráadásul ugye az őrök is ugye előbb-utóbb hát észbe kapnak, hogy itt van egy ember, aki tud rajzolni, el tud menni esetleg egy másik táborba, különböző kommunista szlogeneket majd rajzolni, tehát hogy az őrökkel is adott esetben elkezd megváltozni a kapcsolata. És ugye hozzá kell tennem, hogy mivel összesen 9 tábort jár meg ebben az időszakában, őt valóban szemtanúnak kell tekinteni, tehát mindazt a szörnyűséget látja, az éhezést, az embereknek a végletekig elgyengülés után bekövetkezett halálát, maga is többször egyébként hord holttesteket ki ugye a jégmezőkre, ahol ugye nem tudják őket kvázi elföldeni, mert olyan hideg van, tehát hogy ezekkel is foglalkozik. Egyébként ugye dekorál pár termet például Gerbában, ez egy nagyon érdekes történet. Őt nem tekintik azért egy ilyen mainstream művésznek, vannak nála sokkal jobb, sokkal tehetségesebb emberek is kint, de időnként ugye őt is alkalmazzák nyilván ilyen kisegítő munkákra. Tehát például a gerbai táborban a pártermet dekorálja, no nem a nagy alakokat festi ebbe a párterembe, tehát nem Sztálin meg ilyesmit, hanem például zászlókat, meg ilyesmiket, de már ez is ugye segíti az életben maradását, hiszen amíg ezeket a tevékenységet végzi, addig nem küldik ki az aranymezőkre bányászni. Tehát így tud gyakorlatilag ezáltal életben maradni. adni. Viszont van még egy probléma, ami meg 1941-ben jelentkezik a háború, amikor megtámadja, ugye a szovjetunk megtámadja a náci Németország, mégpedig az, hogy fokozatosan elkezdik a táborokból az idegen származásokat azt szerint is megítélni, hogy éppen a hazája megtámadta a Szovjetuniót vagy nem. Ha igen, akkor ugye elviszik és kivégzik őket. Itt nem úgy kezelik őt, mint amerikait, hiszen olasz bevándorló. Tehát úgy kezelik eleinte, mint olaszt. Háromszor kerül fel egy listára, és háromszor vinnék kivégezni. Tehát vinnék el, mindenki tudja, hogy mi fog vele történni. Mind a háromszor úgy ússza meg, hogy van egy olyan táborvezető, egy olyan politikai tisztje, aki tisztában van a képességeivel, és ő a rádió interjúban mond egy nagyon érdekes dolgot, hogy szerinte ez a tiszt valószínűleg ugye utálta a kommunizmust, az egész helyzetet, amibe került, és tudta róla, hogy ő amerikai, tehát aki kerül ebből az egészből, el tudja otthon mondani, hogy mi folyik itt. Tehát ez is számított valamelyest. Ráadásul az, hogy amerikai volt, az is nagyon segítette őt, hát például, amiről még nem beszéltem a tetoválások, mert tudott például beszélni Al Capone-ról, ami nagyon érdekelte ugye ezeket a bűnöző elemeket, tehát tudott olyan, amelyek John Dillingerről, tehát tudott olyan dolgokat mesélni, amik elképedve hallgatták, hogy mi folyik ugye az Amerikában, ugye kvázi ezek ilyen nemzeti hősök, már bocsánat, egy némelyik ugye ilyen bűnöző, és ugye ezekről is ugye tudott beszélni nekik, és 43. március 21-én véget érne a büntetés. Elméletileg el kellene engedni, de nem engedik el. Előtte már ugye megjárja a halál völgyét, tehát a Magadántól 600 kilométerre lévő, legészakabb, szinte legészakibb területre lévő jégmezőkön a aranymezőket. Azt is túléli, pont azért, mert ott is tud művészeti tevékenységet végezni, tehát ott is kap időnként a plusz élelmet, de nem engedik el, hiszen közben háború van, akkor meg az a hivatkozás, és ugye ismét további munkára ítélik, úgyhogy 47-ig van ott, de ekközben, miközben ő ott tartózkodik, hát történik egy érdekes esemény is, amit ugye mástól is tudunk, hát megérkezik az amerikai alelnök Henry Agard Wallace, nem máshova, mint Kolimára, Magadánba. Oda, ahol ezek a dolgok folynak. És hát akkor szembesül először azzal, hogy már később kerül abba a táborba, ahol ezeket a híreket hallja, és akkor mondják neki, hogy amerikai vagy? Hát ezek a buta amerikaiak, mindent elhisznek. És elmeséljük neki a történetet, hogy valójában mi történt ebben az egész útban. Hát ott jár az amerikai alelnök, egyébként a távol keletre megy, tehát Chiang Kai-shekkel kellene találkoznia, tehát nyilván megáll ott is, megnézi a körülményeket, ott van egyébként Kolimán, hát ott nem lát rab munkást egyáltalán, tehát egy darab rab munkást nincsen. Helyette ugye komszomolistákat visznek oda, mint kiderül ugye a nőkiratából, kapnak méregdrága órákat, és ott állnak, mint ha ők lennének a bányászok. És hát el van képedve válasz, hogy milyen szervezette, meg milyen jól folyik itt a munkát, sehol nincsen semmi. Magadánból elviszik az őrtornyokat, tehát azt nem látja, azt hiszi, hogy egy bányász telepen jár, közben meg ugye nem. Nem találkozik máshol rabokkal, mint a Gorki színpadnak a színpadán, ugyanis ott szerepelnek, de hát az se esik le neki. Hazamegy, ugye leírja, hogy milyen jó volt minden, majd a halálos ágyán már ráébredt, hogy valamit mégiscsak történt, ami nem teljesen volt rendben. Egyébként van más is, aki ott van, Eleanor Lippert említeném, aki egy svájci származású, szintén kommunistaként ugye járja meg ezt a vidéket. Ő is ugye leír ilyen hátborzongató történeteket az amerikai alelnök látogatásáról. Hogy jut haza végül? Hát ugye eléggé bonyolult az egész helyzet. 1947. augusztusában azt mondják neki, hogy most már jó, elengedünk, hazamehetsz. Igen, el is jut Magadánba, tehát ugye vissza utam, nem tudom mutatni már a térképen, és hát igen, csak ugye Magadánból azt mondják neki, hogy nem mehetsz tovább. Menjél vissza te a táborba, ugyan már szabad vagy, hogy elkezd geológusokkal dolgozni, minden egyéb, kvázi tölti az idejét. 1947. novemberében ismét leutazik Magadánba, akkor meg az a baj, hogy nincsen hajó Vlagyivosztokba, tehát nem tud eljutni odáig. Úgyhogy nincsen más repülővel tudna menni, már csak egy repülő van, amire föl lehet szállni. Ez is ilyen mesébe illő történet. Ugye előtte egy pár nappal ír Grace-nek a testvérének, aki pénzt küld neki erre a repülőjegyre, és így tud megérkezni, aztán majd egy olyan településen, ahol tovább tud menni, majd vonattal Moszkvába. Igen, ám csak mire hazaér Moszkvába, addigra már meghalt az édesapja. Egy pár hónappal előbb megy akkor, vagy pár héttel, akkor találkoztatott volna, hogy őt is elengedték időközben. Ő hazament a feleségéhez, meg a lányához, de már csak a sírját tudják neki megmutatni, hogy édesapát időközben ugye el kellett temetni. Ő azt gondolnánk, hogy akkor ezzel megvan oldva a dolog, de nincs megoldva a dolog, ugyanis Moszkvában nem lakhat, tehát környékbeli településeken próbálják magukat meghúzni az úgymond kiszabadultak, de ez alól nem lehet tulajdonképpen sose kiszabadulni. Tehát 1948-ban újra letartóztatják, és száműzik. Ezúttal Bogucsániba kerül, ahol fakitermeléseken kell dolgozni, ott is tud szlogeneket festegetni, tehát ott is tud élni a művészeti tevékenységével. Ott egészen 1954-ig tartózkodik, utána kerül vissza Moszkvába, de nem engedik el őket továbbra sem, és többször próbálják, beadják a vízumkérelmet, Amerikában nem is próbálkoznak, tehát azt tudják, hogy az nem jön össze. Úgy Olaszországot próbálják meg, hát hogyha azzal mégiscsak jobb a Szovjetunió kapcsolata, és végül 1960-ban az édesanyját elengedik Olaszországba, ő pedig vele megy, hiszen azt mondják, az édesanyja nagyon beteg, ugye most már ott tartanak, hogy úgy érzi, hogy meg fog halni, és ugye azért akar elmenni Olaszországba, hogy a szülőföldjén érje a halál, és hogy ő elmegy vele, és így tud kikerülni tulajdonképpen a Szovjetunióból, 3 évvel később megy utána a testvére, és utána jut el az Amerikai Egyesült Államokba, Buffalo-ba, ahogy elkezdi rajzolgatni a rajzait, kiadja majd a könyvét, illetve hát folyamatosan próbál emlékeztetni mindarra, ami Kolimán történik. A könyvében van egy mondat, ami egyébként megdöbbentő, hogy ugye miután ő hazaérkezik, a legnagyobb megdöbbenéssel azt tapasztalta, hogy a gulággal senki nem foglalkozik, miközben a holokauszttal igen, és ő nem értette ezt az egészet, hogy arra miért nem lehet beszélni, hiszen ő amerikaiakkal is találkozott a gulágon. És úgyhogy neki ez volt az élete, akkor egyik legnagyobb célja, hogy erre folyamatosan emlékeztessen. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.
Rácz János történész előadásának szerkesztett változatát hallották, mely a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében hangzott el. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Somogyi Márton nevében is. Az adás szerkesztője Tikovics Árnő volt. Berecz Renátát hallották. Most elhangzott műsorunkat szombaton 22:05-től megismételjük.